És most szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai napon. Ha jól emlékszem, második alkalommal vagyok Győrben. Győrről keveset tudok, hát valamit a történelméről, többet a kézilabda csapatáról, annál még többet a foci csapatáról. Elárultam magam, hogy szeretem a sportot, a kézilabdát is és a labdarúgást is. Egyébként én ízig-vérig hajdúsági ember vagyok, Debrecenben születtem és nőttem fel, vagy hát Debrecenhez közel, inkább úgy mondanám, egy kisebb városban, de aztán Debrecenben éltem nagyon hosszú ideig, jelenleg Budapesten élek családommal. Ahogy néztem a meghívót, nagyon sok fontos kérdéssel tetszettek már foglalkozni, Waldensek, Husz János, Luther Márton, Calvin, Sola Scriptura, és így érkeztünk el a legfontosabb témához, az amerikai puritanizmushoz. Megmondom őszintén, hogy akkor, amikor ezzel a kérdéskörrel kezdünk foglalkozni, az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit hagyjunk ki. Hiszen egy előadás keretében beszélni arról, hogy mit jelent az amerikai puritanizmus, egyáltalán milyen kapcsolat van az óhazával, tehát nyilván az angol száz puritanizmusról kell itt beszélnünk, mert azért tévedés ne essék, mondjuk a magyar puritanizmus, meg az angol száz puritanizmus azért nagyon sok mindenben eltért egymástól. Sőt, az óhazában lévő puritanizmus és az újföldön kialakult puritanizmus is lényegében különbözik egymástól. Tehát igazából arra gondoltam, hogy ma egy átfogó képet igyekeznék arról adni, hogy hogyan is alakult ki az amerikai puritanizmus, hogyan gondolkodtak azok, akik hát magját képezik, alapját képezik egy majdan kialakuló nagy nemzetnek. Vajon ez a gondolkodásmód, ahogyan az alapító atyák partot érnek az későbbi Egyesült Államok területén, mennyire követhető nyomon Amerika vallástörténetében, amikor Amerika kialakult, beszélhetünk-e még arról, hogy puritanista alapokra épült, vagy az a vallásosság meg egészen más vallásosság volt, és hogyan találkozunk ma ezzel a kérdéskörrel, Amerika történetét vizsgálva. Tehát nagyon röviden ezt próbálnánk megnézni, az előadás első részében beszélnék az európai gyökerekről, hogy egyáltalán el tudjuk helyezni történelmileg a puritanizmust, aztán beszélnék röviden arról a másik részében, hogy hogyan is és miért kerül át a puritanizmus, ha lehet így fogalmazni, Amerikába, és egy új talajon egy teljesen más eszmerendszer jön létre. Perry Miller az egyik legismertebb irodalomtörténész, aki egyfajta választ próbált adni azokra, akik a puritánokat nagyon negatív szemüvegen keresztül nézték, nagyon negatív lencsén keresztül. Ő ezt úgy fogalmazta meg egy mondatban nagyon találóan, hogy eljöttek azért a puritánok, hogy meghódítsák a pusztát, de a puszta meghódította őket. És kialakult egyfajta jenki szemlélet, ő így fogalmazza ezt meg. Egyfajta politikai vallásosság, ezt más nyelvre átültetve, ami aztán később jellemző az Egyesült Államok politikáját, mind a belpolitikát, és különösen a külpolitikára is egyébként rányomja a bélyegét. Na, kezdjük talán ott, hogy egyáltalán arra a kérdésre próbáljuk megtalálni a választ, hogy milyen szerepet játszott az Egyesült Államok kialakulásában, Amerika történelmében a vallás, akkor hadd mondjam el, hogy ma két domináns, egymástól eltérő irányzatot fogunk látni az Egyesült Államok történetírásában és jelen kutatásában is. A két fél nagyon elkülönül egymástól, igazából nagyon meg sem hallgatja egymást az én kutatásaim vagy tapasztalataim alapján. Mind a kettőnek megvan a maga tábora, megvan a maga kialakult birodalma, amelyen keresztül hirdetik, meg tanítják a tanaikat. És aztán van egy nagyon szűk réteg, egyfajta középutas megoldásat kínál erre a kérdésre. Tehát két domináns irányzatot különböztethetünk meg, és egy középutas megoldási kísérletet. Az elsőbe azok tartoznak, azok a történészek, elsősorban lelkészek és egyházi iskolákban, egyetemeken tanító professzorok, akik vallják a keresztény Amerikának, a lehet így fogalmazni, a elgondolását vagy mítoszát. Ők azok, akik azt mondják, hogy az amerikai forradalom, függetlenségi háború legerősebb eszmei háttere egyértelműen a protestáns vallási örökségben található meg. Számukra az első gyarmatok megalakulásától fogva, tehát a 13 gyarmat megalakulásától fogva, úgymond egyenes út vezetett a forradalomhoz, ők forradalom alatt a függetlenségi háborút érték, tehát amikor forradalmat mondok, az a függetlenségi háború, az angolokkal szemben vívják, tekintettel arra, hogy hitük és meggyőződésük szerint Istennek egy meghatározott terve volt a megalakuló Egyesült Államokkal. Valahogy úgy képzelik el ezek az emberek, hogy volt egységes nyelv, egy hit, egy közös cél, egy elképzelés, egy jövőkép, és így alakult ki az Egyesült Államok. Persze ennél ez sokkal bonyolultabb. 13 amerikai gyarmat, tehát egy angol fennhatóság alatt lévő gyarmat, például sokkal szorosabb kapcsolatban állt az óhazával, mint egymással. Rendkívül komoly gazdasági, politikai és vallási előnyük származott abból, hogy az újhazában éltek az itt élő emberek, mert az óhazához képest sokkal nagyobb vallásszabadságnak örventek például. És hogyha nézzük a kontinentális haderőt, tehát a forradalom idején az amerikaiak oldalán harcoló haderőt, az nagyon minimális volt az ország lakosságához képest. Ez is mutatja, hogy ez a fajta, tehát a függetlenségi háború nem jelenti azt, hogy az egész ország, értem alatt a 13 amerikai gyarmatot, hát egyként felsorakozott volna a függetlenség ügye mellett. A másik csoportot azok, főleg olyan történészek alkotják, akik nem egyházi iskolában tanítanak, hát ugye ez logikus, sokkal inkább olyan személyek, akik, én nem mondanám azt, hogy ateisták lennének, az sem, hogy liberális világszemléletűek, hanem egész egyszerűen olyan emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy az élet sokkal összetettebb volt, és a történelem kereke összetettebben mozgott Amerikában, mint sem azt mondhatnánk, hogy kialakultak a gyarmatok, és aztán egy ilyen nyílegyenes út vezetett a forradalmon át az Amerikai Egyesült Államok kialakulásához. Ők azt mondják, hogy igen, fontos háttere volt a protestáns vallásosság, de már nem puritán értelemben, tehát már nem a puritán értelemben az Egyesült Államoknak, de nem hisznek abban, hogy a gyarmatok megalakulásától kezdve egyenes út vezetett volna a forradalomig. Hát hadd mondjam el, hogy a történetíróknak az első generációja, az főleg az első irányzathoz tartozott. És aztán az 1800-as évek végén, és különösen az 1900-as évek elején jött egy új történetírói generáció, akik például Új-Angliát már egyfajta maffia államként mutatják be. És azt mondják, hogy nemhogy vallás szabadság lett volna a puritanizmus alatt Új-Angliában, hanem a puritánok sokkal jobban üldözték a másként gondolkodókat, mint az óhazában üldözték volna őket. Tehát például egy kivékernek sokkal nehezebb dolga volt Új-Angliában, mint Angliában. Általában pozícióba olyan személy kerülhetett, aki az adott kongregációnak a tagja volt. Tehát olyat elképzelni, hogy valaki úgy kerüljön politikai hatalomhoz Új-Angliában, hogy nem jár például a templomba, az elképzelhetetlen volt. Éppen ezért nem csak arról folyik a vita a két szekértábor között, hogy most keresztény arapokra lett-e építve Amerika vagy sem, hanem hogy például az állam és egyház szétválasztása az igazából együtt járt-e a puritanizmussal vagy nem, illetve hogy amikor az Amerikai Egyesült Államok megalakult, akkor valóban azt gondolták-e az alapító atyák, hogy szét kell választani az államot az egyháztól, vagy sem. Mert hogy Új-Angliában, a puritanizmus idején minden volt, mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy az állam és az egyház külön váltak volna. Izgalmas kérdés napjainkban, egyre erősebb az a tábor, amely azt vallja, hogy a függetlenségi nyilatkozatban igazából, hát nem úgy gondolták az alapítók, hogy külön kéne választani az államot és az egyházat, és ez egy tévút, és vissza kellene térni oda a gyökerekhez, amikor az állam és az egyház egyként működött, mint Új-Angliában, mert akkor nem volt annyi bűncselekmény például az Egyesült Államok akkori területén. Csak azért említettem meg, mert ez egy izgalmas vita, jelenleg történészi berkeken belül zajlik, egyre hevesebb ez a vita. Nyilván az első táborhoz tartozók nagy része azt mondja, hogy rossz ötlet volt külön választani az állam és az egyházat. A másik csoport tagjai meg késhegyig menő vitákban állítják, hogy az egyetlen járható út az egyház és állam szétválasztása ebben a kérdésben. És van egy harmadik út is, mint ahogy mondtam, akik megfogalmazzák azt a kérdést, hogy egyáltalán mit értünk keresztény alatt. Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy azok, akik aláírták a függetlenségi nyilatkozatot, vagy a kontinentális kongresszus tagjai voltak, keresztények voltak-e vagy sem? Milyen kritériumok alapján lehet őket keresztényeknek tekinteni? Az alapján hittek-e Istenben? Hittek-e a Szent Háromságban? Krisztus istenségében? Mert nagyon sok olyan személy, aki a függetlenségi nyilatkozatot aláírta, nem hitt a Szent Háromságban például. Akkor most kereszténynek tekinthető, vagy nem? Keresztény dokumentum, vagy nem? Mi alapján mondjuk, hogy keresztény dokumentum? Számos kérdésben eltért a véleményük, különböző felekezetekhez tartoztak, tehát az alapján határozhatjuk meg, hogy viselkedésüket, döntéseiket, cselekedeteiket a Szentírás tanítása alapján hozták meg, vagy alakították? Az alapján, hogy tetteiket Jézus tanításával összhangban hozták meg? Esetleg az alapján, hogy egyháztagok voltak-e, gyakorolták-e az úrvacsorát, vagy az egyházban tisztséget töltöttek be? Mi alapján tudnánk meghatározni azt, hogy keresztény ebben az időszakban? Felmerül az a kérdés is, hogy mit jelent pontosan, hogy nemzetként lett megalapítva Amerika. Melyik időpontot tartjuk, vagy nevezhetjük alapítás évének? 1776-ot, amikor a kontinentális kongresszus kinyilvánította a gyarmatok függetlenségét Angliától, 1789-et, amikor az alkotmány az amerikai kormányzat hivatalos keretévé vált, esetleg 1620-at, amikor az zarándok atyák megérkeztek a Mayflower fedélzetén Amerika partjaihoz. Mikortól számítjuk Amerikát? A vita tehát sokkal mélyebb ennél a kérdéskörnél, mert hogyha azt mondjuk, hogy kérem szépen 1620-tól számítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy az állam és egyház teljesen összefonódott. Legalábbis Új-Angliában. Márpedig ott élt a legtöbb értelmiségi ember, ott voltak a legnagyobb teológiai viták. Ha azt mondjuk, hogy az alkotmánytól vesszük, 1789-től, hát ott meg egyértelmű, hogy akkor kérem szépen nem keresztény alapra építették az egészet, egyfajta teista, racionalista vallásra, de politikai vallásra, de semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy bibliai keresztény gyökerek vallásra, vagy a kereszténység alapították, és ott egyértelmű az államegyház szétválasztása. Tehát a vita többről szól, mint sem évszámokról, vagy játék a számokkal. És aztán itt vannak a középutas megoldásnak a követői. Nagyszerű könyvet ír dr. Lévai Csaba tanár úr, ő Debrecen Egyetemnek a tanára. Az én disszertációmban ő volt az, aki végigvezetett ezen az úton, és róluk írt egy nagyszerű könyvet, a republikánus szintézis három nagy alakjáról, akik világossá tették azt, hogy fontos szerepet játszott a protestáns háttér Amerika kialakulásában, de nem ez volt a domináns. Öt fontos tényező volt, ami végül is Amerika kialakulásához vezetett. Ilyenek voltak a klasszikus antikvitás szerzői, a 18. századi európai felvilágosulás nagy gondolkodói, jogi hagyományok hívei. Szóval, hogy legalább öt fontos áramlat volt, amely találkozott a függetlenségi mozgalomban, ezek egyik a protestáns vallásosság. De ez a protestáns vallásosság vajon az-e puritanizmus, amiről általában szoktunk beszélni, és amire Amerika azért nagyon gyakran hivatkozik. Hát kezdjük talán onnan, hogy hol kezdődött a puritánok és magának a puritanizmusnak a története. Ugye Bremer nagy kérdése, hol kezdődött a puritánok és magának a puritanizmusnak a története? Ugye nehéz kérdés, de talán azt válaszolhatnánk rá, hogy akkor kezdődött, amikor 8. Henrik angol király úgy döntött, hogy elszakítja Angliában lévő egyházát a római katolikus egyháztól. Azaz a középkori Brexit idején. Mert a középkorban is volt egy Brexit. Ugye, az is körülbelül hasonló megrázkódtatásokkal járt, mint a mostani. Döntését több tényező is megkönnyített, és most nézzük meg az európai hátteret. Egyrészt a középkor második felétől, és erről biztosan nagyon sokat tetszettek hallani, az egyház helyzete megingott. Ha valahol, akkor különösen Angliában, angol száz területen. A középkorban talán itt veszítette leginkább a tekintélyét a római katolikus egyház. Tessenek emlékeznek Canterbury mesékre, hogy jelennek meg a papok. Vagy hogy közelebb hozzam, ki az, aki látta már Robin Hoodot? Kevin Costnerest? Az szuper film, nem? Morgan Freeman nagyot alakít benne, nem? Szerintem Kevin Costner. Ezekben a Robin Hood alkotásokban hogyan tűnik fel tagbarát? Hogy? Alkoholista. Hívő emberként, aki szeret inni, hát igen, szabadjára engedi a száját, nagy darab, ami azt mutatja, hogy szeret enni is. Hogyan jelenik meg a főpap? Hát igen, bírálja, úgymond a főpapja. Tetszenek rá emlékezni? Hogy? Kapzsi. Eladja pénzért a lelkét. Egyházi hivatását, hiú. Szóval tessék megnézni, hogy a Robin Hood egy nagyszerű hátteret ad arra, hogy hogyan gondolkodtak a papokról abban az időben. A fényűző papság eladta a hitét a pénzért. Az alsó papság úgy hívő a maga módján, de iszik, vedel, eszik és szabadszájú. Tehát ha nézzük, akkor Robin Hood, tehát maga ez a film is, egy nagyszerű korrajzot ad, hogy hogyan gondolkodtak az emberek a papokról. És az Angliában valóban így gondolkodtak róluk. Ugye ebben az időszakban az egyház hatalmának három jelentős pillére van. A mise, az imádság és a purgatórium tana. És hadd emeljem ki még egyébként a pápai primátust. A pápai egyház főség elvét. Na most, hogyha nézzük ezeket az alappilléreket, a mise, imádság, purgatórium, pápai primátus, azt kell mondanunk, hogy különösen az utolsót, a pápai primátusnak a tanát éri igen erőteljes támadás honnan? Angliából. Tudom, hogy tetszettek hallani John Wycliffe-ről, aki a katolikus egyház főséget igen erősen támadja. Nyilvánvalóan azért azt látnunk, hogy a középkor nem arról szólt, hogy mindenki nagyon vallásos ember volt, és hát Wycliffe fellépett, és a király kezébe fogta a Bibliát, és azt mondta, hogy hú, de igazad van Wycliffe, a pápa valóban az antikrisztus, ahogyan ti... Nem erre kell gondolnunk, hanem Wycliffe is nagyon bölcs ember volt, és a lényegi dolgoknál fogja meg a királyt. Mi ez a lényegi dolog? Általában minden vezetőt mivel lehet úgy ráirányítani arra, hogy más úton kéne haladni? A pénz, hát persze. 100 éves háború dúl, ami nem 100 éves volt, hanem több volt. És ugye hogyan nézett ki a dolog? Az angolok befizették az egyházadót a pápának, aki hol székelt ekkoriban? Avignonban, Franciaországban. Azért, hogy ott maradjon, kinek fizetett ebből az adóból nagyon sok pénzt? Melyiknek? A francia királynak. És a francia király ezt mire költötte? Az angolokkal szembeni háborúra. És azt mondja Wycliffe a királynak, hogy uram, hát jó dolog, hogy mi fizetünk, de gondolj csak végig. Tehát magyarul mi finanszírozzuk az ellenünk folyó háborút. Hát jól van ez így? És azt mondja a király, hogy hát ez így nincsen jól. Ez így nagyon nincsen jól. Egy komoly törés következik be az angolok és a római katolikus egyház főség között, és Wycliffe tanai, amelyek aztán tovább mennek, például anyanyelvi szinten lehessen olvasni a Bibliát, tegyük lehetővé az embereknek, hogy tudják anyanyelvükön olvasni a Bibliát, hogy ez egy reform gondolat volt ebben az időben. Azért arra óvatosak legyünk, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenki alig várt, hogy olvassa a Bibliát, hiszen a középkorban Európa lakosságnak tuhnyomó része nem tudott olvasni. Tehát ugye közép-kelet-európán 1-2%-a tudott az embernek olvasni. De a lehetőségét megadni, hogy anyanyelven tanuljanak az emberek, megtanuljanak olvasni, ugye, azért ez a reformációnak az mindenképpen komoly vívmánya volt. Wycliffe tanai eljutnak Prágába, ez felkerül ugye a Husz János, és ő már elkezd beszélni arról, hogy hát ugye az egyház főség kérdése, az egyház erkölcsi állapotának helyreállítása, anyanyelven történő igehirdetések, egy világi hatalomtól, gazdagságától megfosztott egyház képét vizionálja. Ezek még komolyabb lépések már előre. Aztán ott vannak itáliai északi részén a valdensek, akik hitük egyedüli pillérének a Bibliát tartják. Tetszettek róluk hallani előadást. Mindezek mellett a katolikus egyház berkein belül is elindul egy reformmozgalom. Ezt hívjuk konciliarizmusnak. Magyarul ne a pápa gyakorolja egyházfőként a hatalmát, hanem püspökök, bíborosok tanácsa. Mert felmerül a középkorban egy fontos kérdés. És az még nem Luthertől jön. Még jóval korábban. Mi lesz, ha kiderül, hogy a pápa maga a fenevad, az antikrisztus? Kiválthatja le? És azt mondták ezek az emberek, hogy kérem szépen, ezért kell, hogy inkább egy egyházi tanács igazgassa az egyházat, és ha kiderül a pápáról, hogy valójában egy antikrisztus, le lehet váltani. Nyilván a pápai főség elve meg azt kívánta, hogy ne legyenek ilyenek, és végül ezt a csatát egyébként, a konciliozmussal vívott csatát ebben az időszakban egyértelműen a pápa nyeri meg, ezzel is megágyazván egyébként a reformációnak. A 16. század elején a nyugati egyház minden fontos személyisége már reformációért kiáltott, mindenki. De nyilván sokféleképpen lehet ezt megközelíteni. Mondok egy példát. Egészen más jelentett a reformáció egy bíborosnak Rómában, meg más jelentett egy szerzetesnek valahol Skandináviában. Ami összekötötte őket, az valahol az volt, hogy úgy gondolkodtak a reformációról, hogy az egyház berkein belülről fog elindulni, felülről lefelé fog hatni, tehát a pápa indítja el, és felülről lefelé fog hatni, most fogalmazunk így, és nem érint dogmatikai kérdéseket. Tehát ez a három fontos dolog. Egyház berkein belül, felülről lefelé, és nem érint dogmatikus, dogmai kérdéseket. Hát ehhez képest nem ez történik. Ugye Luther, Calvin, Zwingli dogmatikai kérdéseket is megfogalmaznak, előbb vagy utóbb, és ez a római katolikus egyház nagy kihívásává válik, és ugye kialakul a luteránus egyházszervezet majd, kialakul majd a kálvini egyházszervezet, ami egyébként ugyanolyan jogokat követel magának a saját teritoriumán, mint a katolikus egyházszervezet, és mindegyik kizárólagosságot hirdet a saját területén. Ez is nagyon fontos. Közben 8. Henrik Angliában üldögél, gondolkodik azon, hogy hogyan kéne lecserélni a feleségét, aragóniai Katalint, milyen megoldást kéne rá találni, és eleinte, bár nagy érdeklődéssel kíséri a reformációt, úgy dönt, hogy a pápa mellé áll ebben a harcban, és hát megkapja, tessék elképzelni, a Fidei Defensor, a hit védelmezője címet is a pápától. Ír egy teológiai művel, hát persze nem ő, hanem a teológusai, de az ő nevében adják ki, és ezt a nagyon komoly címet kapja meg a pápától. Ő a hit védelmezője. Aztán néhány év múlva eljut oda, hogy a pápai primátust elutasítja, és azt mondja, hogy Anglia királyi fölött egyedül Isten áll. Most nem tudunk abba belemenni, hogy mi is volt a három legfontosabb oka Henrik döntésének, hogy elszakítja egyházát Rómától. Nyilván voltak gazdasági okai, hát a sikertelen házasság, aragóniai Katalinnal, ugye, amit egyébként nem el akart válni, ez tévedés, hát azt pontosan tudta, hogy nem válhat el. Azt akart, hogy a pápa mondja, hogy a házassága semmis, nem történt meg. A pápa egyébként ezt megtette volna, mert érzékelte a veszélyt, és ma már tudjuk a levelezésből, hogy benne volt, csak volt egy súlyos gond, hogy aragóniai Katalin rokona volt 5. Károly spanyol király. A spanyol uralkodó, ugye akkoriban leghatalmasabb ereje teljében lévő katonasággal, stb. Hát számított rá luteránusokkal vívott háborúban. Nem veszíthette el a pártfogását. Ezért a pápa ugye örlődött, hogy mit tegyen, mert szerette volna megtartani Angliát is, de Spanyolországot is. Hát végül Spanyolország mellett dönt és elveszíti Angliát. De most nem menjünk ebbe a részletbe bele, hanem csak tessék látni, hogy a reform folyamat Angliában különbözik attól, mint ami a Európa szerte van. Nem arról van szó, hogy alulról fölfelő történő reformáció, hanem itt a király udvar indítja el, és felülről lefelé hat. Nagyon komoly az angol reformációban a gazdasági kérdés. Akitől lehet, elveszik a pénzét a szerzetesektől például. Elekjéket begyűjtik, stb. Tehát nagyon komoly gazdasági háttere van. Nem elszigetelt a luteri vagy zürichi eseményektől, de mégis gyökeresen különbözik tőlük, mert magától, a királytól indul el, fogalmazunk így, a vallásreform. Nem véletlen, hogy Henrik vallás politikájával mind a katolikusok, mind a református hívek, ma fogalmazunk így, elégedetlenek. Mindenki elégedetlen. Tetszik-e tudni, hogy milyen hitben halt meg egyébként 8. Henrik? Hát katolikus hitben. Katolikus hitben halt meg. Azt mondta, hogy Máriától és a szentektől reméli az üdvösségét, és Krisztus valóságosan jelenik meg az oltári szentségben. Legtalálóban Roger Williams, későbbi majd angol gyarmatokon, tehát amerikai-angol gyarmatokon hatalmas munkát végez lelkiismereti vallásszabadság kérdésben Roger Williams, ő megfogalmazza, hogy 8. Henrik és az anglikán egyház helyzetét, hogy megfosztotta a pápát, neheztelvén rá felesége ügyével kapcsolatban, és lett az egyház félig pápista, félig protestáns. 8. Henrik ilyen országot hagy az utódaira. Következik Edvard. Ugye mindenki azt reméli, hogy akkor vagy katolikus lesz az ország, vagy protestáns. De ugye Henrik úgy hal meg, hogy nem dőlt még el. Edvard protestáns hátterű. Edvard nagyon erős protestáns irányba viszi az országot, erre a katolikusok tömegével hagyják el Angliát. Azonban Edvard nagyon fiatalon meghal. Jön Mária. Mária katolikus. Ő meghívja be a szerzeteseket újra, hogy katolikus hitre térítsék Angliát. Visszajönnek a katolikusok, tömegével menekülnek a protestánsok. Meggyúlnak a mágiák, ismét csak Anglia szerte. Henrik ugye együtt égette a protestáns és a katolikust, ezt azért érdemes tudni, hogy mondjuk megégetett három katolikust, akkor legalább három protestáns is megégetett, tehát úgy próbálta egyensúlyban tartani a dolgokat. Máriánál nincs ilyen, itt a protestánsokat ítéli mágia halálra, olyan 300-350 embert végeznek ki hite miatt. Protestánsok elmennek Angliából, katolikusok visszajönnek Angliába. És következik Erzsébet. Erzsébet egy olyan politikát folytat, ahol engedményeket tesz a katolikusoknak, de ő protestáns. És az anglikán egyház azt a fajta gondolkodásmódját, amit ma is látunk, azért Erzsébetnél nyeri el, vagy azt a formáját, ha lehet így fogalmazni. Isten nagyon megáldja az angol hívek szemében Erzsébetet, hiszen a kor szuperhatalmával dacol Spanyolországgal, a pápa kiátkozza Erzsébetet, mert hát ő protestáns fordulatot visz annak ellenére, hogy tesz kedvezményeket a katolikusoknak. Úgy lehetne mondani, hogy Erzsébet azt mondja, hogy ha nem bántatok engem meg az országot, gyakorolhatjátok szűkebb módon a hiteteket, de egyébként Anglia protestáns. A pápa kiátkozza Erzsébetet, a spanyolok elküldik a nagy flottát, amely aztán vereséget szenved. És azt mondják az angolok, hogy lám-lám, Anglia Isten országa. Az Antikrisztus elleni háborúnak a fő hadszintere Anglia, az Angliában élők, az angol szászok. Egyedül ők azok, akik nem buktak el a fenevaddal vívott harcban, a fenevad, az Antikrisztus, az a pápa. Ez az, az időszak, amikor igazából megerősödik a puritanizmus Angliában. A puritanizmus, amely hát kutatásaim alapján azt lehetne mondani, nagyon sokat lehetne róla beszélni, amikor elindult a puritanizmus, nagyon negatív jelzőkkel illették. Többnyire azokat tartották puritánnak, akik vallási fanatikusoknak tűntek a szemükben egyébként. Túlzásba viszik a vallásoskodást, mondták rájuk. Szigorú emberek. Ma már azért egy másképp bontakozik ki előttünk. A puritanizmus indulás egy Angliához köthető vallási és politikai eszme, nagyon fontos és mozgalma, kettő együtt járt. Vallási és politikai eszme. Indulásakor nagyon pejoratív tartalommal bírt. Legközelebb a kálvini elvek álltak a puritanizmushoz, egy olyan mozgalom, amely egyházon belüli lelkiébredésre vágyott, szerette volna megtisztítani az egyházat a római katolikus maradványoktól, igyekeztek önmegtartóztató, istenfélő életet élni, rendszeresen részt vettek az istentiszteleteken, hittek abban, hogy az élet szakadatlan harca jó a rossz között, és hogy minden egyháztagnak feladata a keresztény üzenet hirdetése élete és szavai által. Hitük egyedüli alapjának a szentírást tartották a puritánok, Istenhez az ige hirdetés és nem a liturgiák által akartak közel kerülni. Komoly problémának tekintették, hogy a liturgia miatt nem marad elég idő az Isten igéinek hirdetésére, az anglikán egyházon belül sem. Vallották, hogy az idők végén élnek, a katolikus egyház maga az Antikrisztus földi királysága, a pápa pedig az Antikrisztus. Ők elutasították az anglikán egyházat is, tehát az erzsébeti egyházat is elutasították, a Henrik által alapított egyházat, és meg akarták tisztítani mindentől, ami katolikus maradvány. Ez volt az élet céljuk. Voltak szélsőséges puritánok, akik mindenkit kivetettek maguk közül. Aztán volt egy széles bázusi puritán mozgalom, akik békés harcot folytattak, ha lehet így fogalmazni, annak érdekében, hogy megtisztítsák az egyházat a katolikus hagyományoktól és katolikus liturgiáktól. Hitük szerint Mária rendszerének bukás és az erzsébeti kormányzás nem egyszerűen csak a protestantizmus győzelmét jelentette Angliában, hanem a millennium eljövetelét a Földön. És a milleniumot úgy képzelték el, hogy ebben speciális szerepet játszik az angol nép, mert az angol nép Isten választott népe a Földön. Tehát innen indultak el. Feladatuk az igaz egyház felállítása a millennium idején. Igen ám, de ez az Erzsébet nem akarta engedni, hogy az anglikán egyházat megtisztítsák a puritánok. Ellenállt. Erzsébet után jöttek a Stuartok, első Jakab. És a puritánok mélyen hittek abban, hogy na, most aztán sikerül egy olyan egyházat létrehozni, ahol valóban a Szentírás kerül a középpontba. Mélyen hittek benne? De hívő emberek voltak. Na most Jakabbal nem jártak jobban. Ugye Jakab összehívott egy egyházi fórumot, az kiosztotta őket, hogy elegem van belőle, hogy ti mindig vitatkoztak ezen, azon, amazon, nem foglalkozom vele. Hát ráadásul rossz nyelvek szerint homoszexuális volt. Na most ez a középkorban, puritán hátterű országban, ezt tessenek elképzelni. És nyilvánvalóan a puritánok hát nagyon hamar rájöttek arra, hogy Jakabbal nem jutnak egyről kettőre. És ekkor egy nagyon érdekes elgondolás indul el, mégpedig az, hogy igazából a sikertelenségük oka az az, hogy Angliát is előzönlött az Antikrisztus serege. Nem Anglia Isten kiválasztott népe, hanem a puritánok. Csak és kizárólag a puritánok. Ebből következik, hogy mivel Angliát előzönlött az Antikrisztus serege, és politikai hatalmat nem tudta megszerezni a puritanizmus, ezért máshol kell felállítani az Isten országát. Egy új földön. Ezt valahogy azt tudnám mondani, hogy úgy gondolkodtak a puritánok a korai levelezéseiket kutatva, én magam is sokat olvastam a műveiket, a leveleiket. Erről úgy gondolkodtak, hogy mi olyanok vagyunk, mint Izrael népe Egyiptomban. Fogságban vagyunk. A bűn fogságában. Az Antikrisztus birodalmában. Már bármára nézünk, az Antikrisztussal találkozunk. Ezért nekünk el kell hagyni Egyiptomot. Azaz, mit kell elhagyni? Az óhazát, Angliát. Vagy éppen Hollandiát. Ugye? Ott voltak a szélsőséges puritánok. És át kell kelnünk a pusztán. Na mi a puszta? Az óceán, az ismeretlen. Elérkezünk majd egy idegen földrészre. Ez lesz a Kánaán, ahol mi a feladatunk? Fel kell építeni Isten országát. Kiket fogunk ott találni? Kánaánitákat. Mit kell velük tennünk? Hát, jó szívűek tetszenek lenni. Voltak ilyen puritának, akik azt mondták, hogy meg kell őket téríteni. Hát a többségük azt mondta, hogy azt, amit Izrael tett a kánaánitákkal. És a puritánok vallási buzgalmuknál fogva, nem mindenki, de nagyon sokan írtani kezdték az indiánokat, teljesen vallási hevülettől átitatva. Mert hogy nekik birtokba kell venni azt a földet, amely hogy néz ki? Főleg Európához képest. Tejjel, mézzel folyó Kánaán. Hatalmas erdők, rengeteg jószág, hal, amit el tudunk képzelni, Amerikát, a lehetőségek hazája. Hát képzeljük el, hogy valaki Magyarországon beleszületett abba, hogy ő jobbágy, élete végig, hát jobbágy maradt. Ha valaki kisbirtokos volt, élete végig valószínűleg kisbirtokos maradt. Ha csak tönkre nem ment, vagy nem nősült jól. De átlépni egyik gazdból a másikba, most fogalmazzunk így, hát Európában a kor viszonyait tekintve szinte lehetetlen volt. És Amerikában? Amerikában mi kellett ahhoz, hogy az ember előre lépjen? Pénz. Pénz. Hát a pénzzel azonnal mindent megkapott. Hát nem volt olyan, amilyen ne rendelkezett volna az akkori amerikai földrész. Tessenek végig gondolni. Ha valakinek pénze volt, ott mindenem volt. Nagyon sokan ugye úgy mennek át az új világba, azt ne felejtsük el, hogy adós rabszolgák mai modern szóval élve. A rabszolgaság intézménye az ismert volt ilyen formában, hogy adós rabszolga, tehát le kellett dolgozni annak az embernek, aki kifizette az úti költségét, és aztán tudott ugye szabad farmer lenni. Illetve nem soká Hollandiába egy holland hajó hozza a rabszolgákat, és ne tévedjünk, nem csak Amerika déli részén voltak rabszolgák, hanem északon is. A puritánok teljesen természetesnek tartották a rabszolgaságot. Tehát nem csak a déli államokban voltak rabszolgák, hanem északon is voltak rabszolgák. Az tény, hogy a későbbiek folyamán a déli államok 9 millió fős lakosságából 4 millió volt rabszolga. Északon nem volt már a legtöbb északi államban, uniós állam mondjuk így már nem volt rabszolgaság a legtöbben, na de nem mindegyikben szűnt meg a rabszolgaság. Legalább 4 olyan állam is volt, ahol bár az Unióhoz csatlakoztak különböző nyomásra, de megmaradt a rabszolgaság. Érdekességét jegyzem meg, hogy amikor felszabadította Lincoln a rabszolgákat, tetszek emlékezni erre a híres nagy tetre, de két oka is volt erre. Az első, hogy lázadást robbantson ki a feketék által, vagy afroamerikaiak által ugye délen, hát ez nem valósult meg. A második, hogy abban az időben Anglia és Franciaország, akik ekkor nagyon fügtek a déliek gyapotától, arra készültek, hogy politikailag felveszik a kapcsolatot olyan értelem, hogy elfogadják délt, mint önálló államot. És hogy ezt megakadályozza Észak, ezért napvilágra hozzák a függetlensége a rabszolgák felszabadításának nyilatkozatát, mert hát egy rabszolgatartó államban onnantól kezdve senki nem állhat szóba egy felvilágosult Európában. Szóval ennek nem annyira erkölcsi okai voltak, azt ne felejtsük el, nem politikai okai, ezért van az, hogy a szegregáció később megmarad délen, és azért Északon lehet, hogy nem voltak a szó szoros értelmében rabszolgák az afroamerikaiak, de mégis azok voltak, tessenek végig gondolni. Dolgoztak a gyárakban, amíg tudtak, és utána utcára kerültek. Tehát egy embertelen dolog volt ez. És így gyökerezik ebben az időszakban, amikor elindul a gyarmatosítás, ugye először 1607-ben sikerül tehát egy város Jamestown-t létrehozni, vagy megalkotni, de azt tudnunk, hogy előtte is voltak egyébként már próbálkozások erre. Ekkor Jamestown-t hozzák létre Virginiában, és aztán folyamatosan érkeznek bevándorlók, a déli államokban nem puritánok érkeznek. A déli államokban, Jamestown-ban például olyan emberek, akik azt látom, hogy kincskeresők. Miért halnak majdnem éhen? Hát nem azért mennek oda, hogy műveljék a földet, hanem azért mennek, hogy kincset keressenek. Nem találtak kincset, de mire elértek odáig, már nem volt mit enni. Tehát nagyon sokan meghaltak, éhen haltak közülük. Az indiánok mentették meg őket. Meg is köszönték utána nekik. A puritánok, ők északi részére mennek a gyarmatoknak, ugye ők hozzák majd létre Massachusetts Bay kolóniát, vagy 1620-ban Plymouth kolóniát. Ők a zarándokatják, az úgynevezett Mayflower egyezményt írják alá, ez a világ első írott alkotmánya, és ők elmondják, hogy mi alulírottak Isten dicsőségére, a keresztény hit előmozdítására, hazánk és királyunk tiszteletére vállaljuk, hogy elutazunk, és Virginia északi részén megalapítjuk az első kolóniát, és mi a jelenlévők Isten és egymás előtt ünnepélyesen megállapodunk, hogy a rendezett és helyes életben való megmaradás, valamint a fent említett célok érdekében államközösségben egyesülünk. Többfajta gyarmat létrehozás zajlik. Az újangliai, az főleg a puritánok nevéhez fűződik, a kongregacionista elveket való puritánok nevéhez. Délen ott vannak az anglikánok egyébként, az főleg anglikán vallású lesz, de Maryland állam, csak érdekességkép, az katolikus. Az katolikus lesz. Pennsylvania pedig kvéker, német, mindenfajta vallási üldözött ott telepszik le Pennsylvaniában. Massachusettsben jobban gyűlölik a kvékereket, mint Angliában, mert félnek, hogy megbontják az állam és egyház összefonódásának kérdése. Merül fel itt is. Ugye egyértelmű, hogy Anglia fennhatóságát fogadják el ebben az időszakban, fontosnak tartják a keresztény hit terjesztését, hát ez szóban jól hangzott, a valójában pár misszionárius volt, Eliot és a többiek, akik indián telepeket hoznak létre, tehát megtért indiánokból telepeket, a többieket kiírtják gyakorlatilag. Azt is tudni kell, hogy azokat, akik keresztény hitre, római katolikus keresztény hitre tért indiánok, mert ugye a jezsuiták itt korábban itt voltak, a francia jezsuiták északon, délen meg ugye a spanyolok, azokat is kiírtják. Tehát a katolikus indiánt az rosszabb, mint a pogány indián a szemükben. Amerika rövidesen a puritánok kivándorlásának fő célállomása lesz. 1630-ban közel 1000 kongregacionalista puritán hajózik ki Southampton kikötőjében és létrehozza Massachusetts Bay kolóniát. Hiszik azt, amint mondtam, hogy Angliát megszállta az Antikrisztus serege, úgy azonosítják magukat, mint Isten népe, és fel akarják építeni a hegyen épített várost, Isten országát az egész világ dicsőségére. Tehát meg akarják mutatni, hogy milyen az, amikor egy új kezdet van, a Bibliára alapszik valaminek az alapítása, hogy mennyire erkölcsös lesz és más lesz ez a világ, mint az összes többi más. egy nagyon erős messianisztikus látása van ezeknek az embereknek. Minden Amerikában lezajlott kolonizációs folyamatnál jelen van a vallás, Új-Angliában különösen. Tehát a puritánok nem csak gazdasági okok miatt mennek oda, hanem vallási okok miatt is elmennek Angliából az új hazába. Hogy a Medgyessy László megfogalmazta, az a feltételezés, hogy egy adott társadalom, kultúra megismerhetetlen az azt fenntartó vallás, hitrendszer, világkép vizsgálata nélkül, különösen is igaz az Amerikai Egyesült Államok esetében. Színes történetét átszövi a vallásos hitrendszerek, egyházak, csoportosulások históriája, sőt bizonysággal állíthatjuk, hogy korai időszaka egybeesett a kereszténység terjedésének és megmaradásának történetével az addig ismeretlen hatalmas földrészen. Mint mondtam, a 13 gyarmat különböző vallási hátteren áll, vannak Marylandben például ugye főleg római katolikusok, Pennsylvániában főleg kvékerek telepednek le, illetve olyan vallási csoportok, akiket mindenhonnan elüldöztek Európa szerte. Georgia, Dél-Carolina, Észak-Carolina, Virginia, itt főleg anglikán egyháztagok vannak. Fent északon Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, illetve Maine állam, főleg kongregacionista puritán. Rhode Island, ez egy különleges hely. Rhode Islandre üldözik azokat, akik nem értenek egyet a vallás, az állam és az egyház összefonódásával. Ilyen például Roger Williams. Roger Williams azt mondja, kérem szépen, azért menekültünk el Angliából, mert azt mondtuk, hogy tarthatatlan az a helyzet, hogy az állam és az egyház összefonódik, és akik másképp gondolkodnak, azokat üldözik. Erre mit csinálunk? Ugyanezt, Pepitában. Ez így nem jó. Na most ezt megoldották, Roger Williams-et elzavarták. Mindenkit elzavartak, aki ilyen szempontból másként gondolkodott. Ezt nagyon komolyan, a kvékereket megostorozták. Tehát megostorozták, bebörtönözték, a börtönablakot bedeszkázták, hogy senkivel ne tudjanak beszélni. Nem ítélték halálra azonnal a kvékereket, de ha háromszor visszamentek hirdetni az eszméket, akkor igen, ezért több kvékert is kivégeztek Új-Angliában. Volt olyan nő egyébként, akit már tényleg már háromszor szabadon engedtek, mondták neki, ne jöjjön már vissza, mert meg kell, hogy jöjjék. És ő visszament, mert annyira úgy gondolta, hogy hirdetnie kell azt, amiben ő hitt, és természetesen ki is végezték őt. Tehát, hogy az állam és az egyház ezen a vidéken nagyon erősen összefonódott. Az első időben. De aztán azért változás történt. Itt lehet látni például a új-angliai kolóniákon szolgál öt lelkészek öt generációját. Az első Angliában kapja a képzését, a másik Harvardon, aztán Harvard és Yale, Princeton, ami közös, hogy már Amerikában. Már Amerikában. Kezd kialakulni egy Európától eltérő vallási gondolkodás, amit nehezen tudunk megérteni Európából, ahhoz Amerikába kellene mennünk, és látunk abban az időben, hogy mennyire más volt az a világ, ami körülvette őket, a mai Egyesült Államok területén. Hogyha a gondolkodásmódot nézzük, az első generáció megalapozta Új-Anglia teológiáját, a kiválasztottságtudatot, a második generáció ezt fenntartotta, bizonyos értelemben továbbépítette, a harmadik generáció azonban már egy kicsit ilyen angol száz kezd lenni, tehát az öltözködésében, a lakások díszítésében, tehát ezeket a puritán jegyeket kezdi elhagyni, és egyre jobban lehet látni, most nem negatívumként értem, de tessenek jól érteni ezt a jenki stílus. Tetszen tudni, az a 20 szobás lakás, meg 6 autó ma is a családtagoknak, mindenkinek kell egy autó, meg nem tudom én. Tehát ezt a fajta mentalitást kezdi felvenni ugye korszakot tekintve az itt élő ember. Angliából hozatják a teáscsészéiket, nem mindegy, milyen teáscsésze van, bútorokat külföldről hozatják. Tehát egész egyszerűen kezd megváltozni a puritán gondolkodásmód. A negyedik generáció franciákkal vívott háború, nagy ébredési mozgalom, erről mindjárt beszélek egy pár szót végezetül. Az ötödik generáció függetlenségi háború időszaka már. Egy szóval ami megmaradt, az a szövetségi teológia, hogy nekik nagyon erős kapcsolatban vannak az Istennel, és hogy az új világban fel kell építeniük az Isten országát, majd később megjelenik egy új eszme, az expanzáció, tehát magyarul, az amerikai demokráciát és vallásosságot el kell vinni a világba, és így kell jobbá tenni a világot. Ez először Woodrow Wilson elnök időszakában érhető tetten, amikor azt mondják, hogy mi nem tehát nem elkülönülünk külpolitikában a világtól, hanem irányítani fogjuk a világ történelmét, tudniillik, így tudjuk megjobbítani a világot. Így fordulhat elő, hogy például az Amerikai Egyesült Államok kialakulásánál bábáskodik Spanyolország és Franciaország, mint szövetségesei, tessenek emlékezni rá, és az Egyesült Államok 30 éven belül mind a két hatalommal háborúba keveredik. És mint egy héja veti rá magát a spanyol gyarmatokra, hogy a Spanyolország már gyenge, majd a franciákra. Aztán Latin-Amerikára a Monroe elv, és majd William Millernél tetszenek arról hallani biztosan, hogy Amerika gondolkodásmódja arra korszakra mennyire megváltozik, és egy rendkívül erős és dinamikus gyarmatokat is létrehozó birodalommá válik. Ott van jelen ez a mi vagyunk a választottak, stb. És akkor van egy mozgalom egyébként, amely elkezd arról beszélni ebben a nagy-nagy lelkesedésben, hogy mi jobbá tesszük a világot, hogy Amerika fenevaddá vált. Ez egy picin csoport, gyenge hangnak tűnik, de egyre erőteljesebb, hogy a jelenések könyve szerint Amerika ragadozóvá vált. Felismerik Amerikában a jelenések könyvének egyik szereplőjét. És az Amerikából. Tehát miközben Amerika egyre nagyobb birodalmat épít, és mindenki nagyon büszke Amerikára, hogy hú, hát mi most aztán megmutatjuk a világnak, van egy kicsin csoport, akik elkezdenek arról beszélni, hogy rossz útra tévedt Amerika. És Amerika fenevaddá vált. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy felül. Talán a jövő héten tetszenek majd hallani erről. Nagyon korán elkezdenek arról beszélni, hogy egy komoly hanyatlás van Amerika vallási életében, már a második generációnál feltűnik ez. Samuel Torrey hirdeti, hogy mennyire fontos, hogy a lelkészek, a gyülekezetek egy lelki megújuláson menjenek végbe. Tessen csak nézni, milyen korán elkezdődik, 1674. 1620-ban alapítják, 74-ben már erről kell beszélni, hogy baj van. És az amerikai történelemnek az egyik legjelentősebb mozgalma, amit mindenképp ki kell emelnünk, ez az híres nagy ébredési mozgalom, több nagy ébredési mozgalom volt, minden generációban van egy ébredési mozgalom egyébként. Az első nagy ébredési mozgalom, akik a keresztről szóló tanításban, a jó cselekedetekben, a szentírás olvasásában jártak elől, egy interkoloniális mozgalom, ami azt jelenti, hogy a kolóniákat elkezdik közelebb hozni egymáshoz. Ekkor hangzik el először az, hogy amerikainak nevezik magukat. Addig mindenki azt mondta, hogy brittek vagyunk, akik Amerikában élünk, amerikai gyarmatokon. És ekkor kezdik először azt mondani, hogy mi amerikaiak vagyunk. Nekünk van egy saját stílusunk. Van egy saját prédikációs stílusunk. Van egy saját retorikánk. Különbözünk az európaiaktól. Amerikaiak vagyunk. A nagy ébredési mozgalom köthető ehhez egyébként. Balobás Enikő az ELTE-n tanít, kiváló történész. Ő bemutatja azt, hogy ez a vallási mozgalom Európából gyökeredzett, illetve azt is, hogy felváltotta viszonylag egységes puritanizmust, a merev teológiát, egyfajta felekezeti pluralizmus. A hagyományos vallásokon belül megerősödtek az érzelemvallások az Egyesült Államokban, az evangélizáló, pietista, voluntarista, szubjektív vonulatok. Ekkor indul el az a fajta, amit úgy általában amerikainak gondolunk, vagy látunk, ez az evangéliumi mozgalom, amire itt tudunk tekinteni. De Jonathan Edwards, a nagyébredési mozgalom kiváló alakja, két dolog között küzdött. Egyrészt, hogy hogyan lehet megőrizni az egyház tisztaságát. A másik, de hogyha miközben őrizzük az egyház tisztaságát, hogyan tudjuk elérni a világot? Hatalmas lelki küzdelmet folytatott emiatt, és egy nagyon komoly teológiai munkát. Őt tartják Amerika legnagyobb történészén, illetve teológusának sokan. George Whitefield, aki a nagy ige hirdetője volt az ébredési mozgalomnak. Ez az ember különös volt, mert megalapítja, Angliából származott, és mégis ő az amerikai stílus megalapítója. Ő az első médiasztár Amerikában egyébként, Amerika történelmében. Tessenek elképzelni, néhány hét alatt, alig egy hónap alatt 175 ige hirdetést tartott, és volt, hogy 10-15 ezer ember hallgatta a prédikációit. Egy kocsmában nőtt fel ez a fiatalember. megtanulta az egyszerű emberek nyelvét, és hihetetlen erővel tudott prédikálni. Ő volt az egyébként, aki nem írta le a prédikációit, hanem azt mondta, hogy amire a lélek vezeti, felállt és arról prédikált. Csak egy különleges ember volt, és a követői is ezt próbálták gyakorolni, hát több-kevesebb sikerrel egyébként. És végezetül az utolsó dia, az amerikai protestantizmus egyik legfontosabb jellemző az egymást követő ébredési hullámok. Amerikai vallástörténészek 5 egy emberről tűrt felülelő ébredési hullámot különböztetnek meg. Melyek ezek, ugye? Hát például a nagy ébredési mozgalom, amely az Angliától való elszakadási kísérletek eredményeképp megszületett a független amerikai köztársaság. A második ébredési mozgalom, ez az unió megszilárdulásához köthető. A polgárháború utáni ébredési mozgalom segít elterjeszteni a kapitalista kizsákmányolás korlátozásának eszméjét, létrehozza a jóléti államot. Majd a 60-as években megjelenő ébredési mozgalom, 1960-1990, hatása elterjedtek a természet korlátlan kizsákmányolásának gátat vető ideológiák, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés eszmény. Tehát magyarul gyakorlatilag minden generáció idejében van egy ébredési mozgalom az Egyesült Államok történetében, vallási ébredési mozgalom. Ezek közül az egyik legjelentősebbről a jövő héten tetszenek majd hallani, a William Miller vezett ébredési mozgalomról. Aztán, hogy hova vezetett ez, Amerika kialakulása valóban egy vallási hátteren működő rendszerhez köthető-e vagy sem, ez egy nagyon nehéz kérdés. Megítélésem szerint nagyon sok tényezője volt Amerika kialakulásának. Egyik oka, vagy egyik eszmei háttere, bocsánat, rosszul mondtam, tehát egyik eszmei háttere mindenképpen a protestantizmus, de már nem az alapító atyák általi protestantizmus. Egy teista, racionalista vallás, amely sokkal inkább egyfajta politikai vallásosságnak tekinthetünk, és Amerika ezt a politikai vallásosságot kiválóan tudja használni majd arra, hogy elinduljon hódító útjára, és 13 amerikai gyarmatból, amely alig vívja ki a függetlenségét, rövidesen a Föld egyik meghatározó állama lesz, és ma napjainkra nyugodtan lehet mondani, hogy birodalma válik. Hogy hogyan is miként, az egy másik történet, az is egy izgalmas történet egyébként, de nekem itt most be kell fejeznem az előadást, mert pontosan 7 óra múlt 1 perccel, és lejárt az 1 órán. Én nagyon örülök annak, hogy együtt lehettem önökkel, és azt mondta Szilárd, hogy a végén egy imádsággal zárjuk be, és én arra kérem önöket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk közösen. Köszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehettünk ezen a mai napon, és egy hát számomra nagyon izgalmas témával foglalkozhattunk, és én bízom benne, hogy valamennyiünk számára izgalmas ez a téma, Amerika vallástörténetével, legalábbis egyfajta kis betekintést, reflektorfényt nyújthattunk erre, hiszen ez egy nagyon nehéz téma, és nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Amikor ezt a programot a szervezők elindították, semmiképp nem azzal a szándékkal tették, hogy teljes egészében minden kérdésre választ ad egy előadás, de az mindenképpen benne volt, hogy egyfajta érdeklődést váltson ki. És mi arra kérünk, Urunkat, hogy tudjunk ezzel a kérdéssel még foglalkozni. Áll meg a jövő heti előadót, aki majd tovább viszi ezt a gondolatsort William Miller mozgalmára. Ez egy különös ébredési mozgalom volt, és talán egy még mélyebb képet fognak kapni a hallgatók arról, hogy mit is jelent egy ébredési mozgalom az Egyesült Államokban. Köszönjük, Urunk, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy te adsz majd nekünk egy békés, nyugodt pihenést is. Jézus Krisztus nevében. Amen.